Ezen az éjszakán regényünk négy főszereplője közül egyik se töltötte nyugodtan az éjszakát. Georges Beauvergé teljesen felöltözötten forgolódott az ágyában a szélviharos turistaházban, és úgy érezte, túlságosan sok friss levegőt kap valahonnan. Pontosan ennek az ellenkezőjét tapasztalta André Renyár a fürdőmedencébe vetett ágyában. A levegő meleg volt, és túlságosan kevés. A fekvés sem volt mintaképe a normális állapotoknak. Vagy fel kellett raknia a lábait, hogy kinyújtózkodjék, ilyenkor a feje egészen lecsúszott, ellenkező esetben pedig félig ülő helyzetben fér csak el a szűkre szabott helyen. Christine Ruár kisasszony sem aludt valami remekül. A fél éjszakát átforgolotta az ágyában, és összekulcsolt kezekkel különös imákat imádkozott. Valahogy így. Édes jó Istenem, add, hogy Zsorzs minél előbb itt legyen, és elvigyen magával. Add, hogy rögtön elvigyen innen, és minél előbb a felesége legyek. Csináld valahogy úgy, hogy nagyon szeressem, és ne legyen időm gondolkozásra. Istenkém, én őszinte vagyok. Nézd, ott bent fekszik a fürdőkádban az a lelketlen gazember, és még egyszer tönkre akarja tenni az életem, mert nem is sejti, drága Istenem, hogy halálosan beleszerettem. Nyomorult, hajas, erkölcstelen lélek vagyok. Istenem, alig van erőm. Mindig az a csók jár az eszemben. Miért éppen ő? Miért éppen ő, akinek nem is kellek talán soha? Míg a másiknak a felesége lehetek. És kisgyerekeim is lesznek tőle, édes, drága kisgyerekek. De olyan erőtlen vagyok, mert szeretem, az első pillanattól kezdve, és nem tudtam küzdeni ellene. Most is hagyni kellett volna, hogy elmenjen innen, és soha többé ne lássam. Soha többé! Soha többé!
A száját a vánkosra szorította, hogy el ne bőgje magát, és karcsú alakját megrándította az elfojtott zokogás. A legnyugodtabb éjszakája négyük közül kétségtelenül Henriette Grangé kisasszonynak volt, bár az ő szemére sem szállott mindjárt üdítő álom, pedig eléggé fáradt volt a sok utazástól. Az éjjeli szekrényen fél éjszakán át égett a kis állólámpa, és egyik cigarettát a másik után szívta.
Nagyon-nagyon-nagyon különös szerelmi történet ez.
Sehogy sem tudott eligazodni rajta. Kár, hogy nem hívhatja fel telefonon Christine-t, hogy felvilágosítást nyerjen tőle.
Együtt van most a másikkal. Ki ez a lány tulajdonképpen?
És melyik férfihez húz a kettő közül?
Georgeshoz férhez ment volna, emezzel meg együtt alszik.
Igaz, hogy ez még alapjában nem sokat jelent, hallott már ehhez hasonlót máskor is.
A saját szempontjából szeretne mégis világosan látni, hogy helyzete valahogy tisztázódjék.
Utóvégre mégsem lesz kellemes dolog Christine-nek magyarázatot adni a történtekről. Nem szívesen keveredik mások ügyeibe, amikor ezt könnyen elkerülheti.
Christine se hiszi talán, miképpen történt a dolog, mint ahogy ő is nehezen hinné a helyében. Túlságosan valószínűtlen az egész.
Okosabb lett volna mindent elmondani neki, még Párizsban az indulás előtt, úgy rövidesen kitudódott volna, hogy kivel került ő össze.
És most nem érhetné semmi szemrehányás. Ennek a lánynak az életében eddig még mindig a bal sorsot képviselt. Mégis odaadom neki az 5000 frankot, határozott. És eloltva az állólámpát, próbálta kierőszakolni az álmot.
Négyük közül Georges Beauvergé ébredt fel elsőnek. Hajnal felé aludt csak el, de a közös hálóterem lakóinak korai ébredése felrázta nyugtalan álmából. Vidám, kedélyes társaság volt. Ezeket nem zavarta sem a hideg, sem a meglehetősen primitív lakhely. Pálinkás üvegeket kapartak elő a hátizsákjukból, és nagyokat húzva belőle hatalmas kortyokban nyelték a szeszt, hogy utána elégedetten fújjanak és krákogjanak.
Zsül, mi van a kis szőkével?
Nézd, már megint kezdi. Egészséges, harsogó nevetés volt rá a válasz.
Gyerekek, szaporán, 5 óra múlt.
Lassanként mindenki felszedelőzködött,
kivéve egy-két alakot, akik takarójukba vülik csomagolva elszántan ragaszkodtak az éjszakához. George felkelt, és a túlságosan elkényeztetett körülmények között élő emberek irtózatával tapasztalta, hogy meleg víznek nyoma sincs. Hideg vizet is hatalmas hordóból merítenek a mosdótálba, nagy merítőkanállal. Hamar letett arról, hogy itt rendbe hozza magát. Két napos szakálla sercegett a keze alatt, amikor az arcához nyúlt. Inkább visszamegy a hotelbe, és megfürdik ott. Autó nem volt, ami levihette volna. Ezért letelefonált az European Hotelbe, ahol azt a választ kapta, hogy kocsit csak 10 óra felé küldhetnek fel érte, és akkor se biztos, hogy felér oda, mert az éjszaka befújta az utat a hóvihar. Reggeli nem volt. Elszívott egy pipa dohány, de attól még kesernyesebb lett a szája íze. Megdühösödött, és úgy, ahogy volt, visszafeküdt az ágyba. Valami fásult, undorító közöny nehezedett a lelkére. Krisztinre gondolt, és most olyan messze látta, mintha sose lett volna valóság. Távol volt tőle, mint hunyókáló kis csillag a végtelen égboltozaton. És ez is csak olyan vágy marad, mint a többi. Elérhetetlen álom. Nem először esik meg vele, hogy sebet kap a szíve. Csak ilyen nagyon még egyik se fájt soha. És az egésznek André Rönyhár az oka. Az önzetlen jó barát. Elfogta a dű, és a pipáját úgy a falnak hajította, hogy 1000 darabra tört. 2 ágyal arrébb valaki felemelkedett fektéből. Mi az? Maga itt pipákkal dobálózik? Pardon. Véletlen volt. Hogy véletlen? Hát láttam, amikor a pofámba célzott vele. Hm? Láttam. Ha jó lesz, ha ügyelünk, meg kivágom a hóba. Miután választ nem kapott, tovább morgott.
Nem elég neki, hogy a levegőt büdösíti.
Nem elég neki. Kicsit meg kellene gyömöszölni, hogy észre térjen. George Bovergé némán hallgatta a szitkozódást, és meg sem mozdult többé. André Rönyár szintén korán ébredt. A fűtőtest valósággal kánikulai meleget árasztott körülötte, és úgy kiszárította a torkát, hogy alig tudott nyelni. Úgy érezte magát, mint egy egérfogóban. Reggel 6 óra volt. Krisztin valószínű még mélyen alszik, és nem kopoghat be hozzá, hogy eresze ki, mert megfullad idebent. Minden esetre csendben kirámolt mindent a fürdőmedencéből. Óvatosan a vízcsapra egy törölközőt csavart, hogy a víz zuhogását felfogja vele, és fürdőt készített magának. Míg megfürdik, megborotválkozik, addig is múlik az idő. Közben ideje volt átgondolni a helyzetét. George az oka minden kellemetlenségnek. Hagyta volna a saját sorsára, ahelyett, hogy az életébe nyúlt. Hálátlan szerep. Fogalma sem lesz róla, mitől menekült meg, sőt, éppen az ellenkezőjét hiszi. Mint amikor valakit elrántanak egy autó elől, és közben elszakad a kabátja. Nem a kórházi ágyra gondol, amitől megmenekült, hanem az elszakad kabátjáért nyavajog. Ahhoz, hogy tudja, mitől szabadult meg, át kellene azt is élnie. Jó lesz a kislány közeléből addig elmenni, amíg ez simán megy. Egy hét múlva már azt se tudja, hogy a világon van. Ha nyitva lenne az ajtó, csendben kilopózhatna innen, és vissza se jönne többé. Ami még hátra van, az